Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődött a Katolikus Karitász adventi adománygyűjtő segélyprogramja. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezési akció célja kettős. Egyrészt szeretnék belopni az ünnepet a rászorulók életébe is, másrészt jótékonyságra ösztönöznek. A folyamatos tartós élelmiszergyűjtés mellett sokféle jótékonysági megmozdulást szerveznek a téli időszakban. Az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási napon gyertyát osztanak adomány fejében, az angyalbatyú akcióban pedig bárki készíthet személyre szabott ajándékcsomagot nehéz sorsú gyermekek számára, és egészen december közepéig leadhatja az országos gyűjtőpontok egyikén. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatjuk a szervezet munkáját. Ha a legszegényebb kis településeken élő gyermekek személyes kívánságai teljesíti idén karácsonykor is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A Legyél Te is Csillagszóró címmel meghirdetett gyűjtéshez a 2000 névre szóló ajándékdoboz összeállításához támogatókat keresnek. Olyan jószívű adakozókat keresnek, akik képesek egy áruház alsó polcán is megkeresni az utolsó kéköves karatés babát, ismerik az ezerszínű ceruzakészletet, és tudják, hogy a lobogó sörényű lovacskák a legszebbek egy kirakón. A gyűjtésre a csillagszóró.mod@kukacmaltai.hu e-mail címen lehet jelentkezni. A karácsonyi ajándékok gyűjtése december 12-ig tart. Nemzetközi fejlesztés, humanitárius segélyezés, valamint a béke támogatás által kell biztosítani, hogy a válságövezetekben élők kiszámítható jövőt tudjanak teremteni maguknak, elhárítva ezzel az onnan érkező migrációs fenyegetéseket, jelentette ki az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár Brüsszelben. Azbel Trisztán, az Európai Unió tanácsának magyar elnöksége által szervezett a humanitárius segítségnyújtás, a fejlesztés és a békeépítés koncepcióját együttesen kezelő konferenciát követően nyilatkozott. Ezen túl számos adó nem, minden évben az előző éves átlagos infláció mértékével növekszik, ide tartozik a jövedéki adó, döntött a parlament. Jövő évtől nagyságrendileg 20%-kal emelkedik a cégautóadó, és a törvénymódosítás hatása a gépjárműadóban is jelentkezik. A regisztrációs adó is ezekhez a szabályokhoz igazodik, így január 1-től ezen adónem esetében is megszűnik a plug-in hibrid és hibrid gépjárművekre korábban alkalmazott adómentesség és adókedvezmény. Jövő évtől két lépcsőben emelkedik a gyermeket nevelő családok adókedvezménye, július 1-től majd 50%-kal, aztán 2026. január 1-től további 50%-kal nő a gyermekenként érvényesíthető kedvezmény mértéke. Lakás elújítása is fel lehet használni a szépkártyára utalt pénz egy részét, a munkáltató albérleti díjtámogatást is adhat. Adómentesnek minősül jövőre az önkéntes nyugdíjpénztári számlákon felhalmozott összeg lakás célú felhasználása. Aktív magyarok néven új zsebbel is bővül a szépkártya, az aktív életmód elősegítésére adhat a munkáltató havi 10 000 forintot. Január 1-től a munkáltató béren kívüli juttatásként akár havi 150 ezer forintig, azaz éves szinten maximum 1 millió 800 ezer forintig albérleti díj vagy lakáshitel törlesztő részlet támogatást utalhat 35 év alatti munkavállalóinak. 2026 végéig továbbra is kedvezményes 5%-os áfakulcsa lehet értékesíteni az új építésű lakóingatlanokat, de folyamatban lévő építkezések esetén akár 2031-ig is alkalmazni lehet ezt az áfakulcsot. Kiemelt fejlesztési térség lett a Tiszató, a balatoni üdülőkörzet, a tokai borvidék, a budapesti agglomeráció és a Közép-Dunamenti régió után tehát ez a térség is bekerül a 2014-ben elfogadott országos területfejlesztési koncepcióba, mondta el a parlamentben Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. A kormány, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése elengedhetetlen, hiszen közösen dolgozva lehet hatékony programokat kialakítani és a vállalkozói szektort érintő gazdasági kihívásokra megfelelő válaszokat adni. Ezt mondta az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, annak kapcsán, hogy a napokban lezajlott az első tárgyalás Orbán Viktor kormányfő és Nagy Elek a kamara nemrég megválasztott elnöke között. A kormányzat által meghirdetett 21 pontos gazdaságfejlesztési programhoz kapcsolódva, a vállalkozások érdekeit szem előtt tartva, az MKIK egy 15 pontos akciótervet javasolt. Ezek között szerepel a vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése, a bérterhek mérséklése, a zöld és digitális átállás segítő fejlesztések támogatása, valamint a magyar cégek külföldi piacra jutásának elősegítése. Végül az időjárásról. A köd majd sokfelé csak lassan zsugorodik, eközben délnyugatról északkelet felé egyre vastagabb felhőtakaró kúszik fölénk, délután már csak az ország északkeleti harmadán lehet némi szűrt napsütés. Csapadék estig nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben aztán +4-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat. Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Takács Kati. A színésznő 2016 óta a Budaörsi Latinovics Színház társulatának tagja, de több mint 50 éves pályája során jó néhány színházhoz tartozott. A filmesek is sokszor megtalálták. Mostanában a Ma este gyilkolunk című produkcióban láthatjuk. Óriási tapasztalatot összegyűjtött tehát. Ezek birtokában beszélgettünk arról, hogy mit jelent számára a színészet, a színház, mik voltak a jó vagy rossz döntései, és melyek a legkedvesebb szerepei. Pályája kezdetén Veszprémben a Sirály, később a Radnóti Színházban Nóra és Anna Karenina voltak a szeretett nő alakjai. Most Budaörsön Blanche bőrébe bújik a legszívesebben. Mi a színészet számodra?
Ha így példának hoznék valami idézetet, a Nemes Nagy Ágnesnek a verse a mesterségemhez, és az első két sorát szeretném. Mesterségem, te gyönyörű, ki elhiteted, fontos élnem.
Vagy mi a színház számodra?
Tulajdonképpen a játék. Az, hogy mindig változó, hogy mindig új dologban meg tudom méretni magam, hogy mint egy pszichológus úgy kell foglalkoznom egy-egy szereppel, hogy ez boncolgatás, belemerülés valami teljesen másba, gondolom én, de hát nem teljesen más, hiszen én csinálom, de hogy mégis van benne olyan, hogy valahová máshová elmenekülhetek abból, ami talán az én életem, és akkor az éppen nem olyan jó. Vagy ha jó az életem, belemenekülhetek egy rossz karakterbe, egy gyötrődős karakterbe. Ez állandó hullámzása az életemnek, én ezt szeretem a színházban, és mindig valahol játék, ami még hozzájön, ez a közösség. Hogy ezt csapatba csinálhatod. Erről eszembe jut nekem kettő dolog. Egyrészt nemrég az Ördög Tamással dolgoztam a Blanche-ban, és azt mondtam neki akkor, hogy borzasztó magányos az ember a színpadon, és ő ebben vitatkozott. És most, hogy kimondtam, hogy közösség, közösség, de amikor ott állsz egyedül a szereppel, hiába, hogy ott van szembe, mondjuk maradjunk a Vágyvillamosánál, mondjuk az I. és Robi, akinek a szemében nagyon jó nézni, vagy hát mondhatom a Rolit is, a Rába Rolit. Tehát, hogy a partner ott van, mégis valójában én nagyon sokszor magányosnak érzem magam a színpadon. Ugyanakkor én, amikor elindult ez a pálya nekem, akkor én a Szkéné színházban voltam, az ős Szkéné színházban, a Keleti Istvánnál.
Hányban vagyunk?
1969-70-71-ben voltam ott. Akkor voltam fiatal lány, és ott azt tanultam meg, és nekem alap a Keleti Pista, és az őt körülvevő szkénés emberek, amit tőlük tanultam. Ott tényleg közösség volt. Ott tényleg fogtuk egymás kezét. Ott tényleg minden foglalkozás az azzal kezdődött, hogy egy játékkal, egy ilyen koncentrálós játékkal, hogy úgy összegyűjjünk, és utána próbáltunk, utána nagy beszélgetéseket folytatott a Keleti az életről. Tehát nekem ez egy fantasztikus közeg volt, és ott tanultam meg azt, hogy hogy figyelj oda a másikra, hogy figyelj a szerepedre, hogy adjál mindent ehhez hozzá, a testedet, a lelkedet. Tehát én ezt ott tanultam meg. Még egy ilyen közösségi dolgot akartam elmondani. Amikor főiskolás voltam, a Horvai István és a Kapás Dezső voltak az osztályfőnökeim, és mindig az volt a kifogás ellenem, hogy átakács, te olyan közösségi létbe tartozol. Menj a 25. színházba, ugye akkor az egy olyan csapat színház volt. A Radnótin, a Bálint azt mondta, átakács, te mindig elő szeretsz állni. Úgyhogy ez tényleg változó, hogy az embernek mi az, ami éppen jön, melyik szerep, hogy egyáltalán jön-e szerep, vagy milyen szerep jön.
És Kati, nem lehet az, hogy amit megjelöltél dátum 70-71, több mint 50 év eltelt azóta, akkor fiatalon, mikor kezdted a pályát, akkor szükséged volt a közösség erejére, ami megtanított téged egy csomó mindenre, és ma már rengeteg szerep után más dolgokra van szükséged már.
Lehetséges, de mondjuk az, hogy csapatban vagyok, tehát az, hogy bemegyek és próbálunk együtt, ez jó. Tehát, hogy nem mint az író otthon egyedül, hanem van egy közösség, ahova tartozom, és Budaörs ebből a szempontból egy nagyszerű közösség a fiatalokkal, az igazgatónkkal, a Berzsenyi Bellaggal, tehát ez most egy nagyon jó csapat. Igen, lehet, hogy másra van szükségem, de igen, most már érzek néha magányt a színpadon. Tehát az, hogy ott, abban a pillanatban, akár partner, akár nem, te vagy mindenért felelős. Tehát minden kimondott szó érte vagy felelős. Hiába, hogy előtte a rendezővel, a társakkal, mindenkivel megdolgoztuk ezt az anyagot, és Törőcsik Marinak volt 100 évvel ezelőtt egy ilyen műsora, már Gyula Korona cukrászdába vették föl, és nem is értettem ott az egészet, és akkor a félelméről beszélt a Mari, a színpadon állni egyedül félelméről, és most már azért néha érzem ezt én. Egy ponton elkezdődik ez az emberben a mit teszek le aznap este oda a színpadon, és ennek a drukja tulajdonképpen.
Beszélgessünk Blanche-ról, a vágy villamosa, ugye említetted te magad is, Ördög Tamás rendezte, amikor tudtam, hogy te fogod ezt játszani, ezt a szerepet, akkor, és most ne haragudj, megérte, hogy egy picit így a korodra utalok, de te
nyugodtan
magad nem tetted ezt.
Ezzel nincs mit titkolni.
Bennem ez a Tennessee Williams darab úgy élt, hogy Blanche úgy nagyjából 50-es színésznő szokta játszani.
Szokta játszani, mert egyébként 30 éves.
És hát mondom, Takács Kati... Azért mégis túl van az 50. életévén.
Fogalmazom,
így magamban, hogy nem időse ehhez a szerephez. Mm-hmm. Ezzel ültem be az előadásra. És a Ráma Rolanddal is érdekes voltak kétségeim, mert a Stanley egy nagyon jóvágású ember.
Hát a film, igen, a film.
Igen, meg még a Kamarásimát is láttam,
hát
én azért.
Ember, igen.
Ahol Eszenyi Enikő volt.
Igen.
Tehát
igen.
Azt az előadást a Budapesti Kamaraszínházban, az egy híres előadás volt. Tehát Stanleyről mindenképpen egy jóképű ember jelent meg nekem, és ehhez képest ugye Ráma Roland nem igazán.
Igen.
És az ő játéka is egészen elképesztően felülírt mindent, amit gondoltam Stanleyről, pozitív irányba.
Igen.
Rólad meg azt gondolom, hogy ez a Blanche alakítás, ez egyszerűen csodálatos. Komolyan, tehát én úgy jöttem ki ebből az előadásból, hogy az egyik legnagyobb alakítás a Katinak. Pedig azért volt már jó pár, de ez egyszerűen mindent elfelettetett. Azt, hogy azt gondoljuk Blanche-ra, hogy egy fiatal nő. Nem. Nem ez a lényeg.
Igen, Tamás is ezt mondta, amikor győzködött, hogy mégiscsak vállaljam el, és aztán volt pár barátom, akit megkérdeztem, akik szakmabeliek, és azt mondták, hogy persze. Mert 1940-es években írta, tehát más az, ami akkor természetes volt, és más az, amit most el tudunk fogadni kor eltolódásban szerintem. Azon kívül valójában, hiába, hogy a darab szerint 30 éves a Blanche, de olyan utat járt be a 17 éves korától 30-ig, amit lehet mondani, hogy egy velem egykorú emberbe jár. Tehát ő annyira sűrítetten járt. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mi az, amit hat ránk, mi az, amit megélünk, és azt hogyan dolgozzuk föl, és úgy érzem, hogy akkor ebbe nem az a lényeg, hogy egy gyönyörű Stanley-t és egy hambas Blanche, hát már hambas egyáltalán nem lehet mondani 30 évesre sem, mert hogy tönkrement Blanche-ban látnak az emberek, hiszen a film a Marlon Brando és a Vivien Leigh, vagy akár amit az előbb említettél előadásban, más korosztály. Mert nem ez, hanem az, ahogy egy ember egy boldog elindulásból, egy hitből, abból a szerelemből, ami az Ellennel volt neki, és annak a mérhetetlen csalódásából egy érzékeny embert hogy tör meg, és hogy tör meg az, ami a családon belül is körülvette, és lebomlik, és elfoszlik az élete. És hogy végül is tényleg belekényszerül olyan helyzetekbe, ami egy véghelyzet, hogy mit válasz be azért, hogy életben maradhassál. Ő bevállalja azt, hogy férfiakat fogad, hogy egyáltalán legyen egy cigarettára vagy egy pohár italra pénzzel. Tehát, hogy ezt ennyi idős korban is el lehet mondani, és amit nem fejeztem be itt az előbb, hogy az embereknek mi jut eszébe, hogy a Marlon Brando beleszeret a Vivien Leigh-be, és viszont, vagy ki kezd a Vivien Leigh a Marlon Brandoval, és ott valami szikráznak. Itt, mert nálunk nincs szó, a Stanley őt halálosan idegesíti, hogy az ő meghitt létébe belép ez a mindent fitoktató, és ő egy állandó vehemenciával jelenlévő nő töri szét az ő család életét.
Meg van Stanleyben szerintem egy ilyen tradicionális macsó attitűd. És ezt Blanche nem tűri.
Nem tűri, mindent fölrúg. Tehát Blanche tulajdonképpen egy nagyon szabad ember. Abban a harcban, vagy abban a lemerülésben, ami vele megtörtént az életben kényszerből. Tehát nála a szexualitás az egy gyötrelem, hiszen az Ellennel való kapcsolatban nem történt meg igazából a szexualitás, hiszen az egy homoszexuális férfi volt, amit ő nem jött rá, csak szerelmes. Tehát a plátói szerelem a legtisztább, mert az ember őrülten vágyolik valaki iránt, azt mondja, irgalmatlanul szerettem, de nem teljesült be, és utána csak erőszakos dolgoknak volt elszenvedője, hiszen az, hogy férfiakat kellett fogadjon, azt nem boldogságából választotta, hanem kényszerből, és ott megerőszakolták állandóan. Ez egy borzasztó tragédia neki az életében. Tehát, hogy na, hogy ez nálunk másként működik. Tehát nem az a kémia működik közöttünk, hogy vonzzuk egymást, hanem abban működik a kémia, hogy miért vagy itt. Én meg, hát az életéért harcol, és ennek minden trükkjével, tehát hiszen mindig játszott az életében, ahhoz, hogy fönnmaradjon.
Szerinted meg kell érni egy szerephez? Tehát bizonyos életkorokban lehet bizonyos szerepeket eljátszani, ezt tapasztaltad így a pályád során?
Rögtön a pályám elején kaptam egy olyan szerepet Veszprémbe, amikor 15 évvel idősebb kollégáimmal egy idősnek kellett volna lennem, hát egy szörnyű NDK darabot, ne is ejtsünk szót róla, és ott éreztem azt, és aztán ott a Horvai tanár úr még meg is nézett abban, és azt mondta, hogy hát ez itten bukta. De valójában azt nem tudtam megugrani, hogy egy érettebb, idősebb ember lehessek fiatalon. Azért jó ez a Blanche. Ezt a szerepet 30 éves nő talán nem is tudná eljátszani. Most, hogy ennyi idősen játszottam, istentel megküzdöttem ezért a szerepért. Rengeteget foglalkoztam vele már előtte, ugye, hogy tudtam, hogy ez lesz. De valójában az embernek ennyi idős korára már hamarabb is, tehát 50 fölött már összegyűlik mindaz, amit, hogyha ilyen nagy szerepeken keresztül mentél, és az életed, mint a könyvlapok úgy összeérnek, és átitatódsz a szakmaiságoddal, az életeddel. Tehát van fiók, amit kihúzzál, van ajtó, ami mögé látsz. Tehát ilyenkor már sok mindent tudsz az életről és a szakmádról.
A Budaörsi Latinovics Színház meglehetősen kísérletező színház, művész színház, az utóbbi időben feltétlenül. És ugye volt neked egy szereped, ahol szintén a kor nagyon érdekes volt, ez pedig az Alice. Ott is meg kellett küzdened azzal, hogy a gyerekek 8 évesnek tudjanak látni.
Sajnos egy nagy fiaskó volt az Alice, mert 6-szor vagy 7-szer játszottuk. COVID. Jött a Covid. És utána már annyira bonyolult lett volna a felújítás, Tengely Gábor miatt, aki külföldre ment.
Ő volt a rendező, meg író is.
De Tengely nekem akkor azt mondta, hát érdekes, hogy rendezők meggyőzik az embert, hogy ő lát bennem kislányságot, hogy bennem még van ez a naivitás. És volt egyszer egy csapat, ilyen 10-12 éves gyerekek, akikkel volt beszélgetés utána. Nagyon helyesen, kedvesen kérdeztek sok mindent a gyerekek, és a végén, mivel ilyen nagyon nyitottak és érdeklődők voltak, megkérdeztem tőlük, hogy nem zavarta el őket, hogy a nagymamájukat látják a színpadon Alice-ként. És azt mondták, hogy amikor háttal ültem a darab elején, amikor a családot figyeltem, hogy hogy működnek, akkor ők tudták, hogy én már nem egy 8 éves vagyok. Ráadásul ilyen bőruhában voltam, ilyen fodrosban, úgyhogy még ilyen nagy darab is voltam benne, és az első jelenet után elfelejtették.
Egyébként magának a szerepnek az alakítása, tehát kidolgozása, a számodra jelentett nehézséget? Ez egy komoly színészi feladat volt számodra?
Abszolút. Nagyon nehéz ez a darab. Az Alice egy abszurd mese, angol. Ez nagyon érződik, hogy nem a mi közegünk meséje. Rengeteg képzelő erőt kívánó mozzanat van benne, és miközben próbáltunk, rengeteget vitatkoztunk. Tehát ez nem volt könnyű, és nekem is, hogy mikor, hogyan feleljek meg, ne legyek túlzó, ne legyek kislánykodó. Tehát volt mit itten kidolgozni.
Akkor, amikor fölkínálnak neked egy szerepet, akkor mi alapján szoktál dönteni? Tehát például inspirál-e téged az, hogy nem könnyű a feladat? Vagy mi inspirál téged elsősorban? Az író, a rendező, a társaság?
Ez így mindegyütt, de most már Budaörsön mondhattam volna azt, hogy nem játszom el a Blanche-ot, mert képtelenség. Ebben a kis társulatban úgy érzem, hogy megbeszélhetők bizonyos dolgok, de ez a színész kiszolgáltatott. Amit kapsz, azt kell csinálni. Tehát nagyon válogatási lehetőséged nincs, hiszen te nem egyedül vagy, tőled függ a másik, hogy kap-e szerepet. Jó, én játszottam az Alice, de ugyanilyen lényeges volt a királynő szerepe, hogy ezt a Spolarics Andrea játsza. Most, ha én azt mondom, jaj, nem játszom Alice-t, nem, szóval hogy mondjam, olyan, mint egy pókháló, hogy ha valami beleesik, minden együtt mozog. De végül is egy színész nagyon nem döntheti el a sorsát. Általában a dramaturg, a rendező, az igazgató döntenek arról, hogy egy csapatnak, az együttesnek, aki abban a színházban van, kinek mi kell, vagy egyáltalán ki a kedvencünk. Szóval sok mindentől függ az, hogy miért kapsz meg egy szerepet. Nagyon a színész ebben nem szól bele. Egyszer tiltakoztam egy szerep ellen, Radnóti Színház. Mariskát nem akartam eljátszani a vőlegényben. És azért, mert akkor nagyon rossz állapotban voltam családilag. Én könyörögtem a Bálint Andrisnak, és azt mondta, hogy nem, te ezt el fogod játszani, éppen ez gyógyulás. És nagyon igaza volt. Emlékszem, hogy még a kritika meg is dicsért, hogy milyen Mariska voltam. És az, hogy dolgoztam, az, hogy együtt voltam a többiekkel, együtt alakítottuk ki ezt az előadást, az gyógyított engem. Most visszatérve a legelső mondataimra, hogy mi a színészet, az gyógyulás is. Valamikor szétszincálódik az idegrendszered, de végül is lehet, hogy lépsz egyet, és valahogy tovább tudsz lépni, és valami más világításba látod azt, ami az életed volt. Vagy akkor éppen az élet helyzeted.
Egy esetben tudnád azt mondani, hogy köszönöm, nem kérem ezt és ezt a szerepet, ha nem lennél társulati tag. Visszatérhetnék persze a közösséghez, mint olyan,
igen,
hoz,
igen, igen,
nagyon
igen.
Sok kötelme van.
Igen.
De ha te azt mondanád, hogy szabadúszó vagy, és meghívnak bizonyos előadásra,
hát akkor azt mondod, igen. Soha nem bírtam szabadúszó lenni.
Mert iszonyú kiszolgáltatott a helyzet, nem? Vagy miért?
Igen, azért pontosan, ahogy mondod. A másik az, hogy nem vagyok képes önmagamat eladni. És itt van egy ilyen furcsa szemérmérzés bennem, ami végigkísérte a pályámat, hogy én nem tudom veregetni saját vállamat. Nincs bennem az a képesség, hogy önmagamért harcoljak, eladjam. Aki szabadúszik, állandóan mennie kell, jelentkeznie, felhívni a figyelmet arra, hogy valahol észrevegyék őt. Nekem nem volt olyan filmszerepem, olyan tévében való állandó részvételem, hogy én egy név legyek. Ezért én nem tehettem ezt meg.
Tehát sztárszínésznek kell lenni,
ahhoz,
akit hívnak
hogy igen,
ide-oda, mindenhova.
Igen, igen, akkor talán biztonságosabb egy szabadúszásnak a szabadsága. Ez nekem nincs meg, ezért én valójában akkor, amikor például megszüntették a Székelyféle újszínházat, vagy amikor a Márta Pista féle újszínházat is átvettek a Dörnerék, akkor ezek voltak azok a helyzetek, amikor én szabadúszó lehettem volna, és akkor váratlanul jött az, hogy Kaposvárra el tudtam menni, ami rengeteg nehézséget hozott az életemben. Nagyon alacsony fizetést kaptam, kölcsönöm volt mindez, az egy csődli helyzet volt teljesen.
Meg állandóan ingázni kellett, az, mert is kapos fel.
Az nekem még akkor ment. De ott például, ami jött, azt a szerepet kaptam, és ezért rengeteg féle szerepet kaptam. Tehát nem főszerepeket kaptam, nem ilyen kiemelt helyzetben voltam ott. Hát előtte sem voltam. Hiszen a Márta Pistánál egyáltalán az egy vákum volt a színészi életemben, a Márta Pista színházában eltöltött nagyon sok év. De itt, Kaposváron, nagyon sok kisebb, nagyobb, érdekes szerepeket kaptam. Végül is hasznos időszak volt az ott a számüzetésben.
Kizárólag szakmai szempontok irányítanak akkor, amikor eldöntöd, hogy játszol valahol, vagy sem?
Igen, színész vagyok, és ez így van nálam, és ez lehet, hogy egy megalkuvó dolog, én nekem a szakmához való hozzáállás számít. Azt nézzék, hogy a Blanche-t hogy játszom el.
Ugye sok-sok színházban voltál, a pályádat vidéken kezdted, ugye voltál.
10 év.
Veszprém, Debrecen, Szolnok.
Ez a három, igen.
És utána kerültél a Radnótiba.
Igen.
1985, amikor...
Született a fiam.
És igen. A Radnóti után jött az új színház.
Székelyféle új színház,
majd
lényeges.
A Márta Pista
fél. Majd a Márta Pista, Kaposvár.
És Budaörs.
Igen.
És hogyha most így végtekintesz a pályádon, akkor melyikre gondolsz vissza a legszívesebben, melyiket tartod a legjobb időszakodnak?
Hármat tudnék mondani, a Veszprémet, mert annak ellenére, hogy szakmailag minőségében eléggé vegyes volt, de nagyon-nagyon sok jót kaptam ott Petes Gyuritól, a rendezőtől. Utána a Radnóti. A Radnótin nagyon törődtek azzal, hogy milyen szerepeket kapjak, hogy kapjak szerepeket, hogy azok a teherbírásomat próbára tegyék. És most Budaörs.
A Radnótit el se hagytad volna, ha nem Székely Gábor hívja az új színházba.
Igen. Természetesen egyszer csak elfáradt volna az a pozícióm ott, ami volt, és úgy éreztem, hogy nyugodtan elmehetek a Székelyhez, mert a Bálint Andris is keresgél. Ezek ilyen hullámok, amit az ember megérez, de a lényeg az volt, hogy egyszer dolgoztam a Székelyhel, és azt mondtam, hogy ezzel az emberrel muszáj dolgoznom még.
Szolnokon hogy... dolgoztál vele?
Nem, hanem a Merlinbe volt. Egy Dániából jött magyar rendezett egy haláltáncot, amiben nagyon megfeneklettünk, és akkor a Kern és a Blaskó volt a partnerem, és azt mondták, hogy hívjunk most már egy rendezőt is. És ez az ember beleegyezett, hogy valaki segítse ezt a produkciót. Az utolsó 10 napba jött meg Székely, és számomra egy mámoros 10 nap volt, súlyos tüdőgyulladással együtt. Nagyon beteg voltam közben. Egy készültségi fokon voltunk, és ezt 100-150 instrukcióval megtorpedozta a Székely. Ilyen kihívásnak ritkán áll neki az ember, és én ettől teljesen boldog lettem. Beszélgettünk itt a Merlinben, amikor ezt próbáltuk. Mondtam, hogy Gábor, annyira jó lenne dolgozni még együtt. És azt mondta, hogy még sor kerülhet rá. És amikor kiderült, hogy ő színházat indít, akkor én jeleztem felé, és oda kerültem.
egy színésznek az élete amúgy is nagyon nehéz, úgy gondolom elképesztő módon sok mindennek van kiszolgáltatva, és nagyon nehéz lehet adott esetekben döntéseket hozni, amikről csak utólag fog bebizonyosodni, azok jó vagy rossz döntések voltak-e. Tudsz olyat megnevezni, vagy akarsz-e olyat megnevezni, ami életed legjobb döntése volt, és olyat, amiről most már így pontosan tudod, hogy ez egy rossz döntés volt. Lehet több számban is.
Egy filmszerep jut eszembe, még veszprémi színésznő voltam, és főszerepet kezdtem próbálni, vagy benne voltam, és a Szabó István hívott egy filmhez, a Budapesti Mesékhez. És nem engedett el a színház, hanem mondván, hogy itt a helyed, itt a munka, és akkor föl kellett volna mondanom. Nem mertem meglépni. De valójában ezek nem véletlenek, hogy az ember nem lépte meg. Az életben nincs ha. Lehet, hogyha belelépek, abba elbuktam volna. Ez ugye eszembe szokott jutni, hogyha valami ilyesmi, hogy jó döntés, rossz döntés. A Radnótiról való eljövetel, az meg kellett lépnem, tehát ez nem volt rossz döntés. A Márta Pista alatt eltöltött években kellett volna még valahogy kiszakadnom onnan. De ott ugye a családi hátteremben is változás történt. Tehát azért mégiscsak együtt megy az, hogy elválik az ember, nem válik el a férjétől. Tehát, hogy voltak nagyon-nagyon nehéz éveim akkor a Pista időszaka alatt. Akkor lehet, hogy egyszer csak robbantanom kellett volna egy-két évre szabadúszni, akár amitől beszéltünk, hogy milyen nehéz, mert ott azért én rendesen elégedetlen voltam, és abba ott benne maradtam. Ez nem volt jó döntés, tehát hogy ott nem hoztam meg egy döntést. Az jó döntés volt, az adta magát, ez a Budaörsre való eljövetel Kaposvárról, ami hát ugye egyrészt persze, hogy eljött az ember, mert az utazás egyre nehezebb lett, ez a kétlaki élet, ez pénzügyileg is, és sok mindenképpen felemésztette az embert. Hívott az Ádám, Berzsanyi Bella Ádám. Ugye a Budaörsen most is az a baj, hogy Pest és vidék között egy ilyen vákumban van, tehát azért jó az, amit most a Berzsenyi Bellab csinál, hogy ilyen erős és izgalmas előadásokat hoz létre, mert ez vonza a közönséget.
Melyik az az előadás vagy szerep, amire úgy emlékszel vissza, hogy az volt az abszolút csúcs a pályádon?
Több is van. Tehát inkább azt mondom, nincs csúcs. Nagyon jelentős volt szerintem, amikor Veszprémben a Sirályt eljátszottam, a Nóra, Anna Karenina és az Idő és a Szoba. A Radnótin. Hát ott játszottam a leglényegesebb szerepeket. Aztán, ahogy már említettem, Mariska se volt rossz, az is a Radnótin volt. És utána a Patikusnét nagyon szerettem, a Novák Eszter rendezte. Hát és most a Blanche, akkor ugorjunk egy nagyot.
Te azért filmekben is szerepeltél, egész sokban.
És én nem ezt mondanám, én többet szerettem többe volna, szeretném. De most már nem, is a mindegy.
Volt egy pár film.
Igen.
Amikor arra gondolsz, hogy színház kontra film, akkor hát jó, sokkal több volt a színház, tehát nyilván
ja, persze,
van egy súlya az életedben, de ha úgy ezt kivonod, akkor hogy gondolsz az egyik, vagy a másik műfajra? Melyiket kedveled jobban?
Mind a kettőt szeretném kedvelni. A színházba ugye az a pillanat, hogy te kimész, ott vagy teljes valódban, egy felépített, megtanult szereppel, azt minden alkalommal megpróbálod felújítani és frissé tenni. Te élő vagy. Ez egy csodálatos érzés, a jelenlevés, és sokkal nagyobb gesztusokkal kell azért óvatatlan, mondjuk Budaörs szerencsére nem akkora, tehát, hogy erőteljesebb színészi eszközökkel kell jelen lenni. Míg a filmben tulajdonképpen a szemed, a gondolataid jelennek meg, és az is egy nagyon izgalmas dolog.
Én három filmedről szeretnék veled beszélgetni.
Hoppa!
Az első a Van. Van valami furcsa is megmagyarázható.
Igen, van valami furcsa.
Reisz Gábor filmje, és igen. A másik, szintén az övé, a Rossz versek. Aha. Ebben játszod az anya szerepét mind a kettő filmben. Nagyon jó karakter, és nagyon-nagyon illik
igen,
hozzád,
igen.
Azt hiszem.
A Reisz Gáborral dolgozni az egy adomány. Mert nagyon tudja, hogy mit akar, nagyon pontos. A Vanban rengeteget kellett improvizálnunk, az is annyira élvezetes volt, tehát főleg a Kovács Zsolttal, ugye. Nekem ott az volt a nehézség, hogy egy picit rigorózusabb, szigorúbb anyát kellett játszanom. Én meg azt hiszem, egy kicsit az apa figura felé menőbb vagyok gyereknevelés kapcsán. Na mindegy, de ez igazi jó színészi feladat volt. És a Gábor vezetésével ez nagyon-nagyon nagy öröm volt. De amik nekem régebbi filmjeim, van olyan, amit most elmondok, minimális ember láthatta, azt a Dömögi János rendezte, a Sinkó Ervin vajdasági írónak az Optimisták című regényéből egy több részes sorozat volt, ezt 79-ben forgattuk, és mondjuk 81-ben, vagy nem tudom mikor jött ki, és este 10-kor adták csak le ezt a sorozatot, amiben az akkori színészeknek a legjava ott volt benne, a tanácsköztársaság idejéről szólt, ami ugye akkor nem, jaj nem. Ő egy kritikával látta ezt az időszakot, a Sinkó Ervin. Akkor tilza volt, azóta meg nem vetítették. És ebben én egy jelentős szerepet kaptam, de a Hernádi Jutka, a Jordán Tamás, Eperjesnek a nagy első szereplése volt. Nekem ez emlék arról, hogy forgatás és szerep. De volt a Szerencsés Dániel, vagy a Ballagás című film.
És hát a legújabb film, azért erről mindenképpen ejtsünk szót, Ma este gyilkolom.
Igen.
Ez vadonat új. Ahogy az előbb azt mutatja, hogy az Optimisták című filmben az akkori színészek java szerepel, a Ma este gyilkolunk címűben is ez elmondható, hiszen a viszonylag idősebb színészek java mind-mind látható ebben a filmben. Uh-huh. Tehát egy sztárparádét látunk.
Igen.
Mesélj erről, neked milyen élményed volt a forgatás?
Engem még a Csányi Sanyi kért föl erre a szerepre.
Ő lett volna eredetileg
rendező, de nagyon örültem a Fazakas Péternek is, mert dolgoztam már vele, és tudom, hogy milyen jó szeme van. Ez egy nagyon érdekes kitaláció, hogy egy színészek öregek otthonába játszódik, ott lehet lenni ezekkel a nagyszerű kollégákkal. A szerep, a színész otthon lakói vagyunk, ezen belül egy-egy szint képviselünk, Kern a főszereplője ennek, és mi vagyunk, akik körülvesszük, akik megteremtjük neki azt a közeget, aminek ő aztán neki megy. A forgatás az csodálatos volt, éppen azért, mert idősebb színészek voltunk benne, erre figyeltek, megadták az időt, a kényelmünket. Mindenki, aki a stábban volt, azon volt, hogy ez jól sikerüljön. Nagyon jó volt a hangulat, nagyon jókat dumcsisztunk, állandóan sztoriztak, és állandóan nevettünk, és csodálatosan telt az a nyár, amikor én ezt a filmet forgattam.
És te is egy nyugdíjas színésznőt játszol,
igen,
aki a nyugdíjas otthonban lakik.
Igen, mert magányos lett, és úgy érezte, hogy mégis közösségben könnyebb lenni, mint otthon egyedül, és ezért beköltözött.
Nagyon vidám itt az élete a színészeknek, és hát van egy izgalmas nyomozás, uh-huh. Amit a Kern András,
igen,
mint újonnan az idős otthonba érkező színész végez, és valahogy Védés Dagyszövetségben vele szemben az összes színész, mert nem nagyon kedvelik.
Igen, ezt nem, a karaktert. Igen. És akkor kitalálnak egy viccet, ami aztán bejön.
Olyan az embernek a benyomása, mintha egy ilyen Agatha Christie filmben.
Igen.
És ráadásul pont egy ilyen zárt helyszín.
Összejövünk, és a végén ott oldódik meg. Ott derül ki, hogy mi történt.
Mi vár rád Budaörsön, mit látsz így ebben az évben, és egyáltalán úgy, ha rágondolsz a mostani pályádra, hogyan látod magad a következő években?
Maradok a színházban, és minél kevesebbet fogok dolgozni, úgy döntöttem, mert egyre több időt vesz igénybe egy-egy felkészülés, egy-egy szerepre, és én még szeretnék az unokámmal tölteni időt.
Nehezen tanulsz, vagy könnyen tanulsz?
Most
a
szövegtanulás
az olyan rémálomszerű lehet egy színésznek.
Régen nem volt rémálom egyáltalán, nagyjából könnyedén ment. De most az, hogy este játszom, az, hogy most új szerepet tanulok, hosszabb időt vesz igénybe, és ez nem jó már így nekem.
És nem félsz például, hogy állsz a színpadon és elfelejted a szöveget?
Volt már ilyen mostanában, hogy összekutyultam a szöveget, de akkor valahogy megpróbálok kijönni belőle. Igen, van ilyen. Tehát ezek nem olyan jó jelek, és én meg ilyen maximalista vagyok, és ezért arra gondolok, hogy nem kell olyan sokat dolgozni már. Tehát, hogy most megtehetem azt, hogy mivel ebben a jó társulatban vagyok, mivel egy megértő igazgatóval vagyok, hogy például erre az évre azt mondtam, hogy tavaly 3 főszerepet eljátszottam, most csak 1 szerepet kérek erre az évre. A Karolina bejött.
Kikiáltó szerep a Karolina és Kazimírban, ami igen. A tiéd. Nagyon fontos harari gondolat.
Nagyon, azt mondják, hogy ezt nagyon szeretik az emberek ezt hallgatni.
A boldogságról ott értekezés, hogy igen. Akkor leszel boldog.
Hogyha az egész életedet értelmesnek látod. Az... Attól féltünk, hogy ez a szöveg nem fog átmenni. És hogy végül is mennyire élvezik az emberek azt, hogy ilyen okos szöveget hallgatnak.
Ezt az Ödön for Horváth darabot nagyon sokan szeretik megrendezni, és nyilván látunk egy hagyományos előadást általában. Hegymegi Máté átgondolta a darabot, és nyilván az ő értelmezésében tette színpadra, de az, hogy te, mint kikiáltó, aki keretezi az előadást, tehát nem vagy szerves része az előadásnak, elmondod ezeket a nagyon fontos gondolatokat, amelyek még jobban rávilágítanak arra, hogy milyen nyomorult is ennek a fiatal párosnak az élete, az, hogy valaki hirtelen munkanélküli lesz, hogyan ássa alá az összes emberi kapcsolatát, igen, a szerelmével való kapcsolatát, hogy kikerül az utcára, a bűn közel kerül hozzá, hogy a külső körülmények hogyan húzzák
le az ember életét. Igen.
És nagyon-nagyon komoly értelmezést adott, uh-huh, sok Harari gondolat, amit te mondasz el nekünk,
igen,
a színpadon.
Igen, nagyon jó szöveg.
Tavaly mit tekintesz a három főszerepnek?
A John, a Blanche és a Polonius. Hát ami egy akkora örömöm volt valójában. Ugye az volt az utolsó bemutató, már a nyelvem lógott kifelé. Elfáradtam, mert közben ugye még a Rózsavölgyében is játszom, a Miért pont Kiviben, meg itt a többi szerep.
Két darabban játszol.
De most közben levesszük a John-t, decemberben megy utoljára, levesszük a nagyszerű Kevin előadásunkat.
Beszélnünk kell Kevinről.
Igen.
Polóniusról Polóniusz, nem beszéltem.
Igen, az az öröm. Annak örültem, hogy bár azzal, hogy nő a Polónius vagy férfi, ezen vitatkoztunk, de hogy a Zalföldi Robin nekem adta ezt a szerepet, ezt a azért humorban bővelkedő szerepet, hogy ő ezt meglátta bennem, én ettől nagyon boldog vagyok, és nagy örömmel játszom esténként.
Az, hogy nőként játszod-e Polóniuszt, abszolút a humor forrása. Tehát ez egy annyira szórakoztató szerep, hogy szinte főszereppé válik a maga nemében.
Igen, igen, igen.
Szerintem
igen.
Nagyon szereti a közönség. Nagyon sajnálta, amikor Polóniusz meghalt.
Meghalt, igen. Szóval ez nagy, nagy öröm ezt játszani. És most lesz az Igazsággyertyái, amit az Alföldi Robi rendez.
Székely Csaba darabja.
Igen, Székely Csaba darabja, és egy kicsi szerep van benne. Ez nekem bőven elég, és lassan futnak ki azok a szerepek. Aztán, hogy jövőre nem mohón vágyom arra, hogy mindig a színpadon legyek. Nem, nem kapaszkodom a deszkákba.
A mai kávéház vendége Takács Kati színész volt. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!